Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent István napi ünnepség sorozat programjait ezúttal is fokozott figyelem övezte Budapesten, amint egy 20 rendezvény helyszínen több százezren fordultak meg 4 nap alatt. Az időjárás sem tántorította el a vendégeket, Európa legnagyobb fény- és tűzijátékát kiemelt érdeklődés kísérte, közölték a szervezők ma az MTI-vel. Azt írták, több mint 100 zenei, kulturális és gasztronómiai program közül válogathatott az idén is a Szent István nap közönség. Magyarország legnagyobb ingyenes fesztiválján fiatalok és idősek egyaránt megtalálhatták a számukra legkedvesebb elfoglaltságot Budapest legszínesebb rendezvény helyszínein, a belvárosban, a Budai Várban vagy éppen a főváros zöld területein. A közlemény szerint a múlt idéző és a legnépszerűbb hazai zenei előadók mellett berzenészek, komoly zenei formációk, a kortárs irodalom ismert alakjai, történelmi és hagyományőrző társulatok, színészek, a divat és dizájn szakma elismert szereplői, a magyar gasztronómia színe java, interaktív kiállítások, bemutatók, valamint a látványos légiparádé gondoskodott arról, hogy méltó módon emlékezhessünk meg az államalapítás ünnepéről, Magyarország születés napjáról. A közös ünneplést immár hagyományosan tűzijáték és drónsó zárta, az ünnepség sorozat csúcspontjának számító látványosságot több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt, impozáns fényfestés, illetve 1300 drón tette felejthetetlenné a nézők számára, ismertették a szervezők. Lopott autóval a gyanú szerint ittasan okozott cserbenhagyásos baleset miatt vettek üldizetbe egy férfit a fővárosban, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Azt írták, a 23 éves Pest vármegyei férfi péntek délután egy Mogyoródi úti telephelyen egy gépkocsiból ellopta annak indító kulcsát és egy bankkártyát, majd eltulajdonított egy ott álló másik autót. A férfi a járművel a Dózsa-György út és a Tököli út kereszteződésében egy személyi sérüléssel is járó balesetet okozott, majd elmenekült a helyszínről. Ezután beszökött egy Tököli úti társasházba, ahonnan egy biciklit próbált eltulajdonítani, de megszavarták. A járőrök végül fél óra múlva a Cezár András utcában elfogták, ismertette a rendőrség. A tájékoztatás szerint a férfinél a rendőrök kábítószergyanús anyagot találtak, amelyet lefoglaltak, őt pedig mintavételre előállították. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be a MEV ZRT ismeretterjesztő sorozatának legújabb filmje, tájékoztatta a vasúttársaság az MTI-t, ismételten arra figyelmeztetve, szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére, a felelőtlen játék akár halálhoz vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet. A közleményben felidézték, a kórházban még mindig küzdenek annak a 15 éves fiúnak az életéért, aki a múlt héten életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, amikor vasútüzemi területen felmászott egy gabonaszállító kocsi tetejére Berettyóújfaluban. Csak a szerencsém múlt, hogy három barátja sérülések nélkül megúszta az életveszélyes játékot. Több embert megöltek és megsebesítettek egy támadásban Solingen város 650. évfordulós ünnepségén. Péntek este késes terrortámadás történt a németországi Solingen város ünnepségén. Egy férfi válogatás nélkül rátámadta járókelőkre, aminek következtében 3 ember meghalt, 8-an megsérültek, közülük 5-en súlyosan. A hatóságok helikopterekkel is keresik a terroristát, azonban a késelőt eddig nem sikerült elfogni. A rendőrség óvatosságra intette a Solingen városában lakókat, kihangsúlyozták, a belvárosban lévőknek óvatosnak kell lenniük, és aki gyanús szemét lát, az azonnal hívja a segélyhívót, és ne szóljon a gyanúsítotthoz. Olaf Scholz német kancellár hangsúlyozta, a gyanúsított személyt gyorsan el kell fogni és a törvény teljes erejével megbüntetni azért, amit tett. A kancellárt is megdöbbentette a támadás, aki részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Végül az időjárásról. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 33-38 fokra számíthatunk, sok napsütésre van kilátás, de késő délutántól északnyugaton egy hideg front hatására helyenként kialakulhat záporzivatar. Napközben mérsékelt lesz a légmozgás, majd este északnyugaton és nyugaton az északnyugatira forduló szél támadhat fel. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük Zrinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását, aki a teremtésvédelem fontosságáról beszélt.
Beletekinteni próbálok, mint egy vitaindítóként a környezet felelősség gondolatpárosba, fogalompárosba. És hát, hogy azonnal mentsem lelkemet, rögtön az első dián adok egy ilyen facitot, egy ilyen lényeges összefoglalását az egésznek. Második János Pál pápa, Szent Második János Pál pápa velencei nyilatkozatából, a környezeti etikáról szóló velencei nyilatkozatából szól ez az idézet, hogy minden kereszténynek és valamennyi hívőnek kiemelkedő szerepe van az emberek környezeti tudatosságra való nevelésében, amelyért önmagunk, mások és az egész teremtés előtt felelősek vagyunk. Annyit tehát rögtön az első percben tudunk, hogyha más nem, hát legalábbis a keresztények, azok felelősek a környezet minőségért, ha a keresztények nem is, a katolikusok mindenképpen, hiszen ez egy hierarchikus vallás, és azért Róma locuta causa finita. Ennél azért részletesebbek lennénk a mai napon, ugye a környezet és felelősség tárgyalásánál. Az idő rövidségére tekintettel engedjék meg nekem, hogy nagy lépésekkel és nagy léptékben gondolkozzunk. Föld léptékben gondolkozzunk. Ugye környezet és felelősség, a felelősséget akkor szoktuk fölemlegetni valamivel kapcsolatban, ha van egy esélye, hogy a dolog rosszul is elsülhet. Akkor emlegetjük, hogy XY felelős valamiért, tehát ezért felelős vagy. Mert azon aggódunk, hogy az illető ennek a felelősségének nem fog megfelelni. Ugye a környezet és felelősség azért kerül elő, mert hát jól tudjuk, hogy a környezetünk állapota nagyon-nagyon sok szempontból nem kielégítő az ember szempontjából, és valamiképpen keressük a helyünket ebben a helyzetben, talán nem is azért, hogy kibújjunk az alól, a bizonyos felelősség alól, de mégis, hogy lássuk ennek a mértékét és a miben létét. Arról az egész glóbusról lesz szó tehát, amit itt látnak a képen, amit ugye a hold körül keringő holdkompról vettek fel annak idején az amerikai űrhajósok. Amikor a környezetért, a globális környezetért viselt felelősségről van szó, akkor ugye nem csak II. János Pál pápa szólalt meg, hanem azóta is minden pápa folyamatosan irányítja a figyelmünket erre a kérdésre. A II. János Pál féle nyilatkozat 2002-ből származik. A Caritas in Veritate enciklikában Benedek pápa azt mondja, az egyház felelősséget visel a teremtésért, és ezt a felelősséget nyilvánosan is érvényre kell juttatnia. Ha pedig ezt teszi, nem csak a földet, a vizet, a levegőt kell védelmeznie, amelyek mind hozzátartoznak a teremtés adományához, az embert kell védelmeznie mindenekelőtt saját önpusztítása ellenében. A környezetvédelem az olyan, mint Toldi Miklósné, akik még emlékeznek rá, amikor ugye György elkezdi piszkálni Miklóst, ugye? És mi történik, ugye, de midőn az öccse éppen megrohanja, elsikoltja magát, és közéjük fut anyja, testével takarja Györgyöt, és úgy védi, pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti. A környezetvédelem Miklóst félti. A környezetvédelem az embert félti. A pápák és az egyházi felsőbség, főpásztoraink az embert féltik elsősorban, akkor, amikor a teremtett világot féltik az embertől. Ferenc pápa már az első hivatalos miséjében, a székfogadalom miséjében, hogy úgy mondjuk, kiemelte az embernek a helyes, a megfelelő, az Isten által elgondolt helyét a világban. Szent Józsefet állította például, és azt mondta, hogy ez a gondviselőnek a funkciója. Az embernek a feladata a többi teremtménnyel, a teremtés többi részével szemben a gondviselő funkciója. És ez a hivatás az egész természet védelmét, a teremtett világ szépségének oltalmazását jelenti. És hogy ugorjak egy kicsit, valahányszor az emberek kibújnak ez alól a felelősség alól, ugye megint a felelősség szó, azért hozom ezeket ide, és hanyag és nem törődő módon viselkednek a teremtéssel és testvéreikkel szemben, a pusztulásba vezető útra lépnek. Hát a következőkben szeretném nagyon tömören, de eléggé azt hiszem látványosan illusztrálni azt, hogy mit értünk ezen a pusztulásba vezető úton, és azután megint visszatérni arra, hogy talán ideje cselekednünk. Ferenc pápa, ugye tudjuk, hogy 2015. június 18-án kiadja az Áldott légy, a Laudato Si című enciklikáját, amelyet ugye a világ, mint egy zöld enciklikát fogad, értelmez, ünnepel, aki ünnepli, pedig azért ez egy félreértés. A Laudato Si az egész teremtett világot, mint rendszert tekinti, és az egész teremtett virág és benne az ember helyét, helyzetét, jövőjét igyekszik fölvázolni. A Laudato Si az egész teremtett világgal szemben, mint rendszerrel szemben fogalmazza meg a helyes emberi magatartás, hozzáállást, viszonyulást. Amikor Ferenc pápa a Laudato Si kiadása után dél-amerikai útra indul, akkor Bolíviában egy beszédben összefoglalja ennek a könyvnek, mert azért a Laudato Si mégiscsak egy könyv, a tartalmát, viszonylag röviden, mint egy sajtóközlemény, ha úgy tetszik. És ebben a beszédben fogalmaz ilyen keményen, mint amit itt látnak. Hogy kifutunk az időből, testvéreim, egyelőre még nem estünk egymásnak, de közös otthonunknak már nekiestünk, és szaggatjuk szét. A tudományos közvélemény már rájött arra, amit a szegények régóta hajtogatnak, hogy károk, talán jóvá tehetetlen károkat okoznak egyesek a természetben. A föld, egész népek és egyének is szenvednek ettől a brutális bánásmódtól. A pénz zabolátlan hajszolása uralkodik, a közjó szolgálatát elhagyják, amikor a tőke bálvánnyá válik és átveszi az emberi döntések irányítását, amikor a kapzsi pénzsóvárság eluralkodik az egész társadalmi gazdasági rendszeren, akkor romba dönti a társadalmat. Akkor megint menjünk vissza a teremtésvédelem kifejezéshez egy pillanatra, mert itt mindenfélének a védelméről hallottunk, már megjelentek fontos szakkifejezések. Azért mindutalan talán önök is találkoznak ezzel az érdekes kérdéssel, hogy ahogy a fogalom terjed, hogy teremtésvédelem, ott rákérdeznek. Legutoljára a Magyar Biológiai Társaság konferenciáján Pécset volt egy nagyon érdekes és nagyon szép termékeny esti beszélgetésünk erről, hogy de miért teremtésvédelem? Mi az, amit a teremtésvédőnek meg kell tennie? Miért kell megtennie? Hogyan igazodunk el ebben a kérdésben? És hát, amit kell megtennünk kérdéshez, először óvatatlanul engedjék meg nekem, hogy tegyek egy rövid kitérőt a világ felé, mert azért itt ülünk ebben a gyönyörű teremben, meg itt vagyunk a Duna partján, meg itt vagyunk ebben a városban, és hát nem látjuk állandóan magunk előtt a világot abban a madár távlatban, vagy nem látjuk ezt az űrhajót a maga egészében, amelynek az élet funkciójára rá vagyunk utalva, és amelyiknek az állapotáért ugye felelősek vagyunk. A feleségem nagyon nem szereti ezt az ábrát, de a tudósok azok már csak ilyen szárazak. Hogy azt mondja, van itt egy bolygó, ami ez a nagy zöld pacni, és ez a bolygó, ez egy űrhajó. Ez nem kap anyagot sehonnan máshonnan. Az emberiség, aki a kék pacni, az azzal gazdálkodik, amit talál maga körül. És az emberiség, ez egy ilyen kiszorítósdit játszik a többiekkel, a nem emberekkel. Be kell látnunk, hogy ahol mi vagyunk, ott ők nincsenek, vagy nem annyira vannak. Az, amit mi természetnek hívunk, és magunkhoz képest környezetnek hívunk, az egy véges valami, és valahogy mi emberek és a többi élő meg kell, hogy osztozzék ezen a téren, ezen a véges téren. Mi azonban sokszor a természetben, ami ugye hordoz minket, mi vagyunk a természetben, ugye ha bár fölül a gálya azért a víz az úr, mi vagyunk a természetben ágyazsabban, és nem a természet a gazdaságban, vagy a társadalomban. A természetre nyersanyagforrásként tekintünk, erőforrásként tekintünk, és aztán amikor bekebeleztük azt, amit be akarunk kebelezni, átdolgozzuk, forgatjuk, és a végén valamilyen egész más állapotban megszabadulunk tőle, és ez az anyag áram, amit előidézünk a természetből, a természet felé, valami eredetit kiveszünk, és valami egész mást visszateszünk, és a kivétellel és a visszarakással jószerével egyaránt károsítjuk az eredeti állapotot, ez az anyag áram bizony destabilizálni képes azt a természetet, ami minket hordoz. És ebben a destabilizációban nem egyenlő a felelősségünk. Püspök atya már mutatta ezt a pezsgős pohár ábrát, akkor abban a vonatkozásban, hogy a gazdasági életnek a javaiból, a különböző gazdasági tevékenységekből, jövedelemből, vagyonból, az emberiségnek a jövedelmi decilisei, tizedei fönt, ugye a leggazdagabb ember, úgy képzeljük el, és lent áll a legszegényebb, milyen arányban részesülnek. Ugyanez az eloszlás látszik abban is, hogy ki mekkora pofont ad a természetnek. Tehát azok, akik a legnagyobb jövedelműek, a felső sáv, a felső 10%, azok itt például az éghajlatváltozásban, az éghajlatváltozás feléért felelősek, tehát az éghajlatváltozás okozó gázoknak a felét a leggazdagabb 10% bocsátja ki. És a legszegényebb 50% pedig csak alig a 10%-át. Tehát itt ugye már is visszacsatolunk az előttünk szólókhoz, hogy nem a 7 milliárd ember teszi tönkre a Földet, például a klímát nem a 7 milliárd ember teszi tönkre, hanem az 1 milliárd. Nem az alsó 7 milliárd, hanem a felső 1 milliárd. És csöndesen megjegyzem, hogy a felső 1 milliárd nem is szaporodik olyan nagyon. Megoldja ő a világ tönkretételét úgy is, hogy közben a népessége állandó marad. Nem csak a klíma destabilizálódott. A minket körülvevő természetet a tudósok 8 nagy A-rendszerre tudják így szétszeparálni, amelyek persze egymással is kapcsolatban vannak, és most nem sorolom őket föl mind, csak azt akarom megemlíteni, hogy azok a piros cakkok, amik a középső zöld területből kilógnak, azok azt jelzik, hogy ezeknek az A-rendszereknek a tekintetében az emberi beavatkozás már olyan mértékű, hogy a tudomány már nem tudja garantálni a hatás visszafordíthatóságát. Nem tudja garantálni annak az A-rendszernek a meggyógyíthatóságát. És nem tudom, érezzük-e azt a hajszálnyi különbséget abban, hogy a tudomány azt mondja, hogy vége is összeomlik, vagy azt mondja, hogy már nem tudom megígérni, hogy nem omlik össze. Ez pont a remény. Ekkor a 8 nagy alrendszer közül 3 teljesen kritikus állapotban van: a klíma, a nitrogénforgalom és a biodiverzitás, az élő világ, az élő helyek és az élő lények helyzete. És messze a legrosszabb helyzetben az élő világban. A földtörténet legnagyobb kihalási hullámaiban sem haltak ki a fajok olyan sebességgel, mint most. Százszoros az a faj kihalás, sebesség, amit az emberiség tud a geológiához képest. És ne gondoljuk azt, hogy azért itt csak ilyen világátlagok azok, amiken aggódnunk kell. Az országunkra gondolunk, erre a csodálatos szőnyegre, Magyarországra, Magyarország felületére, ennek a szőnyegnek az ökológiai állapota, a természetessége. Az, hogy mi van rajta, mennyi van rajta, miből, milyen változatos élővilág van rajta, ez az ökológiai állapot, ez rossz. Ezen az ábrán itt fönt, ami barna és ami sárga, és ami halványzöld, az rossz, az beteg. Minél barnább, annál rosszabb. A mezőgazdasági sivatagokat nem szabad összetéveszteni a természetes élővilággal. Kiszorítjuk a természetes élővilágot, és nem csak kiszorítjuk, hanem táborokba zárjuk, ha úgy tetszik, koncentrációs táborokba. Ugye ezen az ábrán a piros sávok, azok olyan vonalmenti létesítmények, amit nem tud átlépni az élet. És a maradék természetet, a maradék jó állapotban levő felületeinket is hermetikusan elzárjuk egymástól, a felfrissülésüket, a genetikai kicserélődést, azt, hogy beszéljenek egymással, nagymértékben gátoljuk. Ismerjük azt a viccet a csigákkal, ugye, hogy hát hogy lehet a másik oldalra átkerülni, hát oda szünetni kell. Ez sajnos az elővileg jelentős részére igaz. Nincs jó állapotban az a Magyarország, amire gyönyörködve nézünk. És ezt tudnunk kell, caritas in veritate, az igazság tesz szabaddá minket a cselekvésre, az igazság tesz szabaddá minket a helyes cselekvésre. Először a valósággal kell tudnunk foglalkozni. És ezért van az, hogy Ferenc pápa, amikor magyarázza a Laudato Si-t, és itt rögtön egy szögletes zárójelet kezdek, és elnézést kérek, hogy az idő szűkében nem skálázom föl a keresztény egyházaknak a teremtésvédelemre vonatkozó tanítását, de a Református Világszövetség vagy a Luteránus Világszövetség ugyanolyan kemény, egyértelmű és csodálatos szavakkal tesz tisztába a gazdaság, a természet és az ember viszonyában mindent. Az a református processus confessionis, ami a 2000-es évforduló után zajlott, és hát püspök úr pontosan tudja, hogy a magyarországi fordulója is volt, kristálytisztán visszhangozza tulajdonképpen, azt nem visszhangozza, a igazság szerint a Laudato Si visszhangozza, mert az volt korábban, tehát egy húron pendülünk, ezt akarom mondani, és bezárom a szögletes záróját, és visszatérek ugye a kaptafához és a katolikus összefoglalóhoz, ami a Laudato Si. Tehát amikor Ferenc pápa magyarázza, röviden prédikál a Laudato Si-ről, akkor így fogalmaz, hogy a világ helyzetében éppen ezek miatt, a dolgok miatt, amiket ugye mutattam, az emberi élet feltételeinek a roskadozása miatt, talán a legfontosabb feladat, amit ma fel kell vállalnunk, az a földanya védelme. És megy tovább a pápa ezzel a magyarázattal, azt mondja, hogy közös otthonunkat, idézni akarom, azért olvasom, büntetlenül fosztogatják, pusztítják és bántják, és súlyos bűn, ha gyávák vagyunk a védelmére kelni. Ugye azért mindannyian érzékeljük, hogyha egy pápa azt mondja valamire, hogy súlyos bűn, az nem egy irodalmi fordulat, bocsánat, az egy szakkifejezés. Az alatt ugye valamit értünk. Nem bocsánatos, súlyos bűn, ha gyávák vagyunk a védelmére kelni. Világos, egyértelmű és halaszthatatlan erkölcsi parancs, hogy cselekedjünk. Megengedhetetlen, reflektálok az eddig már elhangzott gazdasági jellegű megszólalásokra, megengedhetetlen, hogy bizonyos globális, de korán sem egyetemes érdekek uralmuk alá vessék az államokat és a nemzetközi szervezeteket, és folytassák a teremtett világ rombolását. És a népeknek és a mozgalmaknak, keresztény értelmiségek szövetsége, küldetése, hogy békésen, de konokul követeljék a megfelelő intézkedések sürgős foganatosítását. Isten nevében kérlek titeket, hogy védjétek meg a földanyát, mondja Ferenc pápa. Hát, ugye, ez elég egyértelmű. Az is, hogy miért, az is, hogy mit. Idáig ez rendben is van, de még mindig miért teremtésvédelem? Hát itt a környezet, itt a természet, védjünk természetet, védjünk környezetet. Miért használunk más kifejezést? Miért nem volt jó a környezetvédelem, a teremtésvédelem? Kell, hogy legyen valami differencia specifika, kell, hogy legyen valami különbség, valami többlet, vagy valami kevés. És érdekes az, hogy hol ez a különbség. A miben, vagy a hogyanban, abban, amit csinálunk, vagy ami miatt csináljuk. Hogy a tartalom-e más, vagy a motiváció, vagy ez egy klub, hogy akik teremtés védenek, azok csak a vallásosak lehetnek. Hogy van ez? És egyáltalán amikor teremtésvédünk, akkor a többiek látják rajtunk, hogy most nem környezetvédünk, nem is természetvédünk, hanem most teremtésvédünk. Tehát ez valamiért feltűnik, hogy ezek most teremtésvédenek. Szóval hogy van ez? Hogy viselkedik a teremtésvédő? Mit tesz? Hát nézzük meg, hogy mi az, amit meg kell tennünk. Meg kell tennünk a tudomány, a politika és esetleg az egyházi útmutatás szerint. Ugye az, hogy a tudomány és a politika mit talált ki számunkra, az azért olvasható, összegyűjthető. Pillanatilag van egy nagy kottája, egy óriási kottája az emberiségnek, az összes ENSZ tagállam megegyezett egy 15 éves fenntartatósági fordulatban, világunk átalakítása, nem véletlenül ez a programnak a címe. Az se véletlen, hogy a Katolikus Egyetem fordította le először Magyarországon ilyen magyarra. Talán sokan ismerik ezt a logósort, ezt szokott a kirakatban ennél egyszerűbb megjegyezni. Ezt a 17 célt, amelyik társadalom és természet gyógyításáról szól, a gazdaságot az emberek szolgálatába állítani, megint Ferenc pápa fordulataival, a világot átalakító, rendszerváltó, tudományosan megalapozott, politikailag elfogadott program. De mit mond erre a pápa? Mit mond erre a program enciklika? Azt mondja Ferenc pápa, szeretném, ha a Laudato Si-ben foglaltak végre lennének hajtva. Mit mond arról, hogy mit kell megtennünk? Azonosak ezek a tennivalók? Különböznek ezek a tennivalók? Mit lehet erről mondani? És röviden azt lehet mondani, hogy ez egy közös program. Ez egy közös program, és a továbbiakban ezt szeretnék nagyon röviden, tényleg csak jelszószerűen példákat hozni, ugye ezeknek a politikai intézkedés csomagoknak a tartalmáról, hogy javítsuk az emberi életminőséget. Nyilván megint csak egy délelőttöt vagy többet is el lehetne tölteni, de mégis muszáj felvillantani ezeket a politika területeket méghozzá úgy, hogy baloldalt ott van, hogy a Laudato Si, hol beszél erről, és jobb oldalt ott van, hogy a ENSZ tagállamok által, hogy is mondjam, elfogadott és kidolgozott fenntartható fejlesztési program, hol beszél erről, és egy pillanatra megint szögletes zárójelbe emlékezzünk csak meg arról, hogy az a Kőrösi Csaba vezette ezt a programot, ennek a programnak a kidolgozási folyamatát, akinek az ENSZ közgyűlés elnöki tisztét vett át, és nagyon büszkék lehetünk rá, és büszkék lehetünk erre a programra is, mert Magyarország nélkül ez a program nem született volna meg így ebben a formában. Mit mond a világi és mit mond az egyházi útmutatás? Hát, hogy az emberi életminőség javítása, fenntartható, sokszínű, változatos mezőgazdaság, kis emberek földhöz termelő eszközökhöz, piacokhoz juttatása, génmegőrzés, az ökológia kulturális gyökereinek ápolása, jog az egészséges vízhez és szanitációhoz, a környezetszennyezés megszüntetése, a helyi kisléptékű és sokszínű gazdaság támogatása, a jó kis kereszténydemokrata program, nem? A munka szerepe, rangja, teljes foglalkoztatottság eszméjének védelme, fosszilis energiahordozók megújulókra cserélése, az üvegházgáz kibocsátás visszafogása, éghajlatváltozás megállítása, tessék figyelni a baloldalt is, a Laudato Si hivatkozásokat, az állandó párbeszéd az őszinte és becsületes tudással, tudományra hagyatkozás, tudomány alapú politika, folyamatos kutatás révén újra meg újra szembesülni a valósággal, élhető települések, gondosan tervezett fenntartható városok, közterületek ápolása, zöldítése, elérhetőségük, lakhatás biztosítása, közösségi közlekedés, kulturális örökség védelme, pazarlás kultúrájának leváltása, ugye ismerős kifejezés a pazarlás kultúrája, a fogyasztás mérséklése, a nem megújulók használatának korlátozása, cirkuláris, tehát körkörös termelési modell, körkörös gazdaság bevezetése, az óceánok savasodásának megállítása, megint csak a széndioxidon keresztül lehetséges, ökológiai folyosók védelme és létesítése, talán most már értjük, a piros rácsozat láttán, természetes erdők megújítása és védelme, tengeri eutrofizáció megszüntetése, a pusztító halászati módszerek és a túrhalászat beszüntetése, szárazföldi és tengeri biodiverzitás megőrzése, ökoszisztéma szolgáltatása, védelme, nemzetek közötti és a társadalmon belüli egyenlőtlenségek és kirekesztés megszüntetése, a nemzedékek közötti igazságosság érvényesítése, a társadalom szerkezetének gyógyítása, jobb kormányzati képességek, jobb kormányzati gyakorlat megteremtése, átláthatóság, társadalmi részvétel, közjót szolgáló közgazdasági paradigma, Laura nővér megint csak egy délelőtt, de inkább többet tudna erről beszélni, a békés együttműködés képessége a társadalomban, az egyén és a közösség biztonsága, a környezetkárosító állami támogatások kivezetése a rendszerből, bizony van ilyen, sok van, nagyvállalatok elszámoltatása, működésének szoros ellenőrzése.
Kedves hallgatóink! Zöld hullám című műsorunk végéhez értünk, melyben megismételtük Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását, aki a teremtésvédelem fontosságáról beszélt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Lélekhangolónkban többféle korosztály képviselői, maguk is házasságban élő emberek szólalnak meg, akik Istentől kapott elhívásuk részeként tekintettek a házasságok támogatására, azok megelevenítésére. A fiatal lányokhoz szóló Bella Girl szolgálat tagja, Kisné dr. Kovács Anna Mária 8 tanácsa nem csak kezdő házaspárok számára megfontolandó. Cinkiné Bálint Lea az Alfa Magyarország vezetőjeként annak házas kurzusáról szól, valamint dr. Pálhegyi Ferenc, pszichológus, házassággondozó szavai bíztatnak minket a viharokban megtépázott házasság gyógyulásával kapcsolatban. Kisné dr. Kovács Anna Máriát hallhatják, aki 8 tanáccsal szolgál a házassághoz.
A házasságom ugye egy nagyon nagy témakör, egy szeminárium sorozatokat lehet róla tartani, úgyhogy én most a teljesség igénye nélkül próbálok röviden mondani néhány dolgot, ami leginkább a szívünkön van, és Timóttal együtt 8 pontot szedtünk nektek össze, és vágjunk is rögtön bele. Az első tippem az az, hogy a saját igazat helyett keresd a békességet. Nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy az önérzetünk miatt meg akarjuk győzni a másikat, hogy ő is úgy gondolkozzon, ahogy mi, és hogy tényleg lássa már be, hogy hát nekünk van igazunk. De az az igazság, hogy a párkapcsolatnak az előre menetelét általában nem befolyásolja az, hogy melyik kötőknek van igaza, csak igazán nagy kérdésekben. Legtöbbször inkább az a fontos, hogy együtt tovább tudjatok lépni. Például, amit összeköltözéskor a házasságnak az elején nagyon sok olyan szokásbeli eltérés lehet közöttetek, ami állandó konfliktusokhoz vezet, hogy ki hova szokta tenni a cipőjét, vagy ki hogyan mosogat. Teljesen mindegy, mert nincs az, hogy valakinek igaza van, nem kell, hogy az egyik ütök jobban csinálja, és el legyen ismerve, hogy ki az, aki jobban csinálja, az a lényeg, hogy el legyen mosogatva. Nagyon fontos ezeknél a dolgoknál elengedni a magunk igazát, és alázattal inkább a kapcsolatunknak a jólétét szolgálni sem, mint a saját önérzetünket. A második tanácsom az az, hogy legyetek irgalmasok egymáshoz. Gondoljátok bele magatokat a másik helyzetébe, és bocsássatok meg egymásnak. Nagyon sokat segít szerintem az irgalmasságban egyébként az, hogyha konfliktus helyzetek után átbeszéltek, hogy ki miért mondott valamit, ki miért viselkedett úgy. Mert akkor egy idő után jobban így látod a másiknak a személyiségét, jobban meg fogod érteni, hogy miért cselekszik úgy, ahogyan, és akkor kevésbé haragszol rá, általában legalábbis ez nálunk szerintem így működik. Úgyhogy segíthet az, hogyha a másik helyébe képzeled magad, és akkor tudod a másik helyébe képzelni magad, hogyha megbeszélitek ezeket a helyzeteket. A harmadik dolog az az, hogy ne menjen le a nap a haragotokkal. Ezt Pál apostol is írja a Bibliában, az Efézusiakhoz írt levélben, hogyha haragusztok és ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Szóval nem az még a bűn, hogy haragra gerjed, mert még azt is olvassuk, hogy Jézus is haragra gerjed. Szóval, hogy ez így bennünk van, az a baj, hogyha ezt viszük tovább magunkkal. És ezt vihetjük kétféleképpen, tehát lehet az, hogy nem szólsz akkor adott helyzetbe semmit, de van ez a típusú konfliktus megoldás, hogy csak így gyűjtöd magadba a dolgokat, és akkor 3-4 nap után egyszer csak kiborul, hogy Itt is megbántottál, ez is, az is, amaz is, hogy tehettél ilyet, és nem tudom. A másik pedig egész végig fogalma se volt arról, hogy te már 3 napja gyűjtöd ellene a dolgokat. A másik fajta mechanizmus pedig az, amikor együtt, úgymond van egy konfliktusotok, és mind a ketten mondjuk duzzogásba merültök, és aztán ezt hagyjátok tovább is menni. Szóval nagyon jó aranyszabály ez, hogy a nap végével zárjátok le a konfliktust. Lehet, hogy nem fogtok még megoldást találni, és egy kompromisszumot meghozni, de az, hogy a haragotokat el tudjátok engedni, és nem azzal mentek tovább, ez egy nagyon fontos dolog. A negyedik tanácsom az, hogy gondozzátok tudatosan a házasságotokat, és vegyétek észre a szürkülő időszakokat. Ugye a házasság legelején, amikor összeköltöztök, és az új otthon, az első év, meg minden, az egyrészt lehet, hogy nagyon nehéz is, hogyha sok mindenben különböztök egymástól, és sok mindent össze kell hangolni. Mégis egy nagyon szerelmes időszak, amikor úgy magától jön még az, hogy jó, menjünk randizni, még nincsen gyermek, könnyebben csinálunk spontán programokat, meglepetéseket egymásnak, stb. Aztán, ahogy így már hosszabb ideje vagytok együtt, és megszokjátok azt, hogy együtt éltek, akkor lehet az, hogy állaposodik a kapcsolat, és úgy a mindennapok egy kicsit bedarálnak titeket. És erre nagyon kell figyelni, mert nagyon-nagyon sok házasság megy egyébként tönkre ezen, hogy egyszerűen így megszűnik a kapcsolat a felek között. Élnek csak egymás mellett, de már nincsenek valódi párkapcsolatban. És 3 különböző területre szeretném nektek szétszedni ezt a gondozzátok a házasságotokat részt. Az első az a kommunikáció, hogy beszéljetek egymással. Szálljatok egymásra a minőségi időt. Ez egyik házasságról szóló könyvben olvastam egy ilyen megdöbbentő statisztikát, hogy milyen kevés időt töltenek a párok a kommunikációval. Nem találtam meg sajnos most újra ezt a statisztikát, de úgy emlékszem, hogy ilyen 10 perc körüli szám volt, de lehet, hogy kevesebb. És ebben benne van az, hogy megbeszéljük, hogy a gyereket kiviszi el a délutáni szakkörre, meg hogy a hétvégén hova megyünk. Tehát, hogy így gyakorlatilag semmi az, ami arra marad, hogy te mit élsz meg mostanában, te hogy érzed magad, milyen dolgok foglalkoztatnak, milyen folyamatok mennek még be a lelkedben. Szóval, hogy nagyon fontos az, hogy ez ne így legyen a mi házasságunkban. A második terület ennek a házassággondozásnak az az intimitás, pontosabban így ezek az apró romantikus dolgok, akár a randevúk, akár a kis gesztusok, a játékok, amik így a párkapcsolatotoknak az elején valószínűleg még így nagyon természetesen jelen voltak, akár egy bókolás, vagy akár ilyen kicsi, akár szójátékok, akár ilyen kis vicces szituációk, amiket így okoztok egymásnak, és ezek is könnyen ki tudnak kopni egy idő után a kapcsolatból, és figyeljetek arra, hogy ezeket ne engedjétek el, ne hagyjátok kikopni, frissítsétek föl, és szálljatok időt az olyan különlegesebb dolgokra is. Egy kirándulás legyen az, vagy egy randi, vagy valami, ami egy kicsit úgy újra akár felemlegeti bennetek a házasságotoknak az első időszakát, meg a szép emlékeket. A harmadik terület pedig így a házassággondozáson belül az, hogy kifejezetten tanulhattok a házasságról, meg fejleszthetitek a házasságotokat azzal, hogyha például évenként elolvastok közösen egy könyvet, ami a házasságról szól, vagy részt vesztek ilyen házas hétvégéken, szemináriumokon, hallgatok tanítást a házasságról. Ez, hogyha nehezen kezdtek ilyen beszélgetésekbe, vagy ilyen lelkizős beszélgetésekbe, akkor is például egy könyv fel tud hozni témákat. Az ötödik tanácsom az, hogy járjatok egymás kedvében, és ezt gondolom úgy is, hogy ahogyan az előbb mondtam, hogy időnként a házassággondozás céljából tegyetek ilyen kis gesztusokat egymásnak, hogy jó, amit tudod, hogy a másik szeret, akár megfőzöd a kedvencét, vagy viszel neki ágyba reggelit. De persze így a hétköznapok mindenségében is legyen az benned, hogy elsődlegesen nem magadért vagy ebben a kapcsolatban, hanem azért, hogy a másikat szolgáld, és ha mind a ketten ezzel a hozzáállással vagytok benne, hogy a másik kedvében jártok, akkor végül mind a ketten jól fogtok járni, és jól is fogjátok magatokat érezni a kapcsolatotokban, még ha mind a ketten a saját hasznotokat keresitek, saját magatok kedvében jártok, akkor a széthúzás fog teremteni. A hatodik tanácsom az, hogy írjátok fel a jó dolgokat, hogy emlékezzetek rájuk. Mi NASA ajándékba kaptunk egy nagyon kedves ajándékot a főnökömtől, egy ilyen kis Velencét, amihez azt a tanácsot adta, hogy írjuk föl a jó dolgokat, azt, hogy mit szeretünk a másikban, hogy amikor nehéz időszakunk van, akkor a házasságban, akkor ugye tudjunk ebből kihúzni és elolvasni, emlékeztetni magunkat, hogy miért is szeretjük és miért is szerettünk bele a másikba. Bevallom, hogy már jó sok mindent beírtunk ebbe a kis dobozkába, de még nem volt egyébként olyan időszakunk, hogy így annyira nehéz lett volna, hogy amiatt vegyük elő, hála az úrnak, viszont azért volt, hogy visszaolvastuk ezeket a cetliket, és nagyon jó érzés volt így ezekre emlékezni, hogy igen, én szeretem ezt a másik embert, és igen, én ezeket mind megéltem vele együtt, és hogy én ezeket mind szeretem benne. És ez nagyon jó tud lenni, főleg tényleg egy olyan időszakban, amikor mondjuk hosszabb ideje a másik nincs a formájában, vagy a kapcsolatotok nincs a formájában. A hetedik tanácsom az az, amit itt Timót mondott, hogy imádkozzatok azért, hogy mindig a másik legyen számotokra a legkedvesebb lény, és ez szerintem egy nagyon kedves tanács, és ebben ugye nagyon jó az előző emlékeztető, ezek a cetlik, hogy mit szeretsz a másikban, de hogy olyan jó ezt az Istentől is elkérni, hogy így tudjak tekinteni a másikra, hogy nekem ő a legkedvesebb. És a nyolcadik tippem pedig az, hogy ne hasonlítgass. Ez nagyon veszélyes csapda, hogyha abba belesétálsz, és akkor azt gondolod, hogy ó, ő is ilyen, bárcsak az enyém is ilyen, de ez csak elégedetlenséget szül, elhidegülést szül, ebbe könnyű beleesni, de mondj nemet ez ilyen típusú gondolatokra, és ne azt nézd, hogy mi lehetne még jobb a társadban, és mi az, ami még másokban még jobban csinálnak, hanem azokra próbálj összpontosítani, ami jó a társadban, és amiben ő már most jó, és azokban próbálj őt erősíteni, mert ezzel tudtok igazából előre jutni, és nem arra, hogy ó, mi lenne, ha más lenne a férjem személyisége. A bónusz tippem pedig az, hogy imádkozzatok egyébként egymásért, imádkozzatok a házasságotokért, azért, hogy az Úr tartsa meg, meg így tényleg a másikat hordozzátok imádságban. Én bevallom, hogy ebben sokszor ludas vagyok, mert adja a hétköznapi dolgokért úgy imádkozom, és elfelejtek szívéért, a hozzáállásáért, hogy öröme legyen, békessége legyen. Pedig fontos, mert az imádság által ugye a saját jellemünket is fejleszthetjük meg a mások, tehát a férjünkért is közben járhatunk, vagy a feleségünkért is, hogy ő tudjon kapcsolatban maradni az Úrral meg velem, és fejlődni.
Lekangoló evangélikus műsorunk folytatásában Cinkiné Bálint Leát, az Alfa Magyarország vezetőjét, házas kurzusukról kérdezem. Van az Alfának egy házas kurzus szolgálata. Hogyan éri el az embereket, vagy kiknek ajánljátok?
A házas kurzus gyakorlatilag bárkinek ajánljuk, aki párkapcsolatban él. Elsősorban ugye házas pároknak, de ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy ő soha nem tervez megházasodni, és egyébként gyülekezetben sem járt még, vagy akár más vallási háttere van, nem keresztény, számukra is egy nagyon-nagyon jól tud működni ez a sorozat. Elhangzik a sorozat elején, hogy ez keresztény alapokra épít, és a Bibliából idézetek is megjelennek ebben. Azonban olyan tapintatosan hozza elő, hogy ez azok számára is nagyon jól kezelhető és nagyon jól emészthető, akik nem keresztény háttérből érkeznek. Éppen ezért ez egy nagyon-nagyon jó evangelizációs, sőt úgy szoktuk mondani, hogy pre-evangelizációs eszköz, tehát olyanokat is el tudunk hívni rá, el tudunk érni a lakókörnyezetünkből, vagy ha van a gyülekezetnek óvodája, iskolája, vagy akár csak a hittadosok szüleit elhívva, és igazából bárkit elhívva, mert hogy ma azt látjuk, hogy az emberek azért már kezdenek erre nyitni, hogy hajlandóak figyelni arra, hogy a párkapcsolatuk milyen állapotban van. És ez egyébként ez nagyon fontos dolog, hiszen ez elhangzik a házas kurzusban, hogy a házasság az olyan, mint egy kert. Lehet nem gondozni, de akkor följön a gaz, mindenféle gaz, azt nem kell kérni, hogy kinőjön. Viszont akkor lesz gondozott és rendezett, hogyha erre időt fordítunk rendszeresen, és foglalkozunk vele. Úgyhogy ezt látjuk a nem hívők körében is, hogy ez számukra is érték, és el tudjuk őket hívni egy házas kurzusra, akkor utána már jobban be tudjuk őket kapcsolni egy gyülekezetnek a más programjába, akár elhívni egy alfára, ahol pedig a kereszténységről is hallhatnak. Most Magyarországon azért már elég sok ilyen keresztény szemléletű házasságot építő anyag elérhető, azonban az, ami pre-evangelizációs, ami ennyire be tud vonni nem hívőket is, ilyenről nem tudok másikról, csak ez az alfának a házas kurzusa.
Egy kicsit arról mondanál, hogy mire számíthatnak, akik oda jönnek?
Nagyon sok mindenben hasonlít az alfához, tehát itt is azt szoktuk javasolni, hogy egy étkezéssel kezdődjön, ami más, hogy itt arra bátorítjuk a szervezőket, hogy egy asztalnál csak egy házas pár legyen, kicsit romantikusabb elrendezéssel, akár gyertyafénnyel, vagy bármi más olyan hangulatban. És ez lehetőséget biztosít a párnak megérkezni az alkalomra, és tényleg egy kicsit ilyen randi hangulatot ad az egésznek, hogy dolgoztak, futkostak, talán egész héten nem is tudtak két értelmes szót egymással váltani. Ez ott egy ilyen 25-30 percben lehetőség arra, hogy együtt étkezve kapcsolódjanak egymáshoz. Ezután egy rövid köszöntést érdemes persze a házaspárok felé, vagy a párok felé, és aztán a videót elindítva, ott már gyakorlatilag elhangzik a videóban, hogy mit kell tenni. Minden videó egy konkrét témakört jár körül, és elmondja a fontos részleteit, szakértők szólalnak meg, akik a véleményüket elmondják az adott területen, és mindig van rész, amikor a pár egymással beszélget. Az alfához képest ez a nagy különbség, hogy itt nincs kis csoportos beszélgetés, meg nem kell mással megosztani, itt csak a házas pár két tagja között van a beszélgetés, és minden, ami ott elhangzik, az ott kettőjük között marad, és van ehhez egy nagyon jó kis házaskurzus naplónk, amiben benne vannak a feladatok, amiben benne van egy kis jegyzet is, ezt magukkal tudják vinni, és személyes tapasztalat az, hogy ilyenkor a házaskurzus során sose tudunk végigbeszélni minden kérdést, mert van otthonra is ilyenkor feladat, viszont ezt magunkkal visszük, és később is lehet az, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy mi volt, amit nem tudtunk megbeszélni, és mint hogy ez egy hét alkalmas sorozat, azért nem titkolt szándéka ennek, hogy a párokat rászoktassa újra, hogy házasság után is érdemes randizni, és ha már elindult hét alkalommal, akkor akár lehet folytatni ugyanazon a napon, amikor a házas kurzus is van. A férjemmel mi valljuk, és ezt nem csak mi, de mi azt fogalmaztuk meg, hogy 3 évente érdemes elmenni egy hétvégére legalább egy vagy egy hosszabb időre, amikor kifejezetten a házasságunkat ápoljuk, és többször mi is már végigmentünk ezen a házas kurzuson, mert hogy minden életszakaszban mást tud adni, ha az ember végighallgatja, hogy most éppen mi az, amire jobban érdemes figyelni, és tényleg egy nagyon jó lehetőség arra, hogy így randizzunk, kettesbe legyünk, közös élményeket gyűjtsünk.
Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions.
Harmadikként műsorunkban dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus a házasság gyógyulásával kapcsolatos gondolatait osztjuk meg, amelyek az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület csendes napján hangzottak el 2003. novemberében.
Egy test vagyok a párommal. Nagyon sok olyan férfit ismerek, akinek szebb keze van, mint nekem. eszem ágába sincs azt mondani, hogy te, cseréljünk már kezet. Hát a tiéd sokkal szebb. Pedig az én kezemmel néha baj van. Ügyetlenül barkácsolok, ráütök, elvágom, szenvedek miatta. De nem az az első gondolatom, hogy amputálni kell. Hanem ha baj van ezzel a kézzel, rajta vagyok, hogy meggyógyuljon. Én azt gondolom, hogy nincs olyan házasság, amelyben ne lennének problémák és konfliktusok. Ahogy nem lehet megúszni egy néhány évtizedes emberi életet betegség nélkül. Ugyanígy a kapcsolatainkban is vannak bajok. Már az Édenkertben volt, Ádámnál, Évánál. Na de azért kaptam a páromat, Istentől ajándékul. Legyen kihez ragaszkodhatom és szerethetem. Ragaszkodni hozzá, ez azt jelenti, hogy nem hagyom abba, hanem küzdök azért, hogy meggyógyuljon a kapcsolatunk. Honnan lehet tudni már az őstörténet alapján, hogy elromlott valami? Ádám milyen boldogan fölkiáltott. Ez végre emberi lény. De a következő fejezetben már arról olvasunk, hogy azt mondja Ádám Istennek, hogy az asszony, akit mellém adtál. Hát miatta van az egész? Istennek is szemrehányást tesz ezzel. Még előtte olvasunk egy nagyon fontos dolgot. Bűneset után, akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. De hogy megnyílt a szemük? Azelőtt nem tudták, hogy mezítelenek? Dehogy nem. Hát hogy ne tudták volna? De nem szégyelték magukat. Most valami baj történt. Elromlott a kapcsolatuk a Teremtővel. Ez a baj történt. De baj származott ebből a kettőjük kapcsolatában is. Most már van takargatni való. Ismerjük a történetet, fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Jellegzetesen emberi megoldás. Aki ismeri a fügefa levelet, tudja, hogy olyan karélyos, hogy takar is, meg nem is. Hát a lapulevél nem jobb lett volna? Nevetséges. De még nevetségesebb, hogy Isten elől is a rejtőzködnek, elbújtak a fák közé. Isten megszólítja őket, hol vagy, miért kérdi? Azért szól, hogy válaszolhassanak. Isten kegyelme nyilatkozik meg már itt, a bűneset után közvetlenül, háromszor is. Először is abban, hogy megnyílt a szemük. Mert még nagyobb a baj, ha észre sem veszik, hogy baj van. Azután abban, hogy Isten szól. Ő kezdeményezi az elromlott kapcsolatnak a helyreállítását. Végül az úgynevezett ős evangéliumban, amikor ígéri a megváltót, hogy majd az asszony magva a kígyó fejére tapos. Hányszor hallok olyat, hogy nem jobb, ha elválunk. Milyen rossz a gyerekeknek, hogy folyton azt tapasztalják, hogy veszekszünk. Persze, hogy nem jó a gyerekeknek, de az sem jó, hogy elválunk. Melyik árt többet? Bűn a válásig vezető út a házasságban? Persze, hogy bűn, hiszen abból fakad, hogy nem figyeltünk oda egymásra. Azt vártam, hogy majd a másik boldoggá tesz, pedig nem azért kötünk házasságot. Ez tévedés. Isten igéjéből azt tanuljuk, hogy ő teremtette a házasságot, férfivá és nővé teremtette az embert, de nem azért, hogy a házasságban boldogok legyenek, hanem azért, hogy ketten együtt az ő képét hordozzák. A maga képére teremtette Isten az embert, kapott áldást, férfivá és nővé teremtve, hogy az ő nevében uralkodjék a földön. Ránk bízta a természet. Ehelyett kifosztjuk a természetet, és egymáson próbálunk uralkodni. Istennek van célja a házasságommal, hogy őt tükrözze az életünk. Hogy arról beszéljen az életünk, hogy az Isten szeretet. Ha nem erről beszél, akkor Isten képe tört szét rajtunk. Én sem úgy állok itt, hogy nézzetek rám, így kell csinálni a házasságot. Ezt nem mondhatom. Nekem is szól ez az ige. De az ige szól, ne minket kövessetek, Jézus Krisztust, aki egyedül töltötte be maradéktalanul Isten parancsát, törvényét, azt is, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, azt is, hogy szeresd a másik embert, mint magadat. Én nem töltöttem be sem a házasságomban, sem apaként, sem testvérként. Isten kegyelme az, ami megtart. De most is erről szól, és e felé vezet. Nem a válás a megoldás, hanem a bűnbánat, a leborulás Isten trónusa elé. A kegyelem az, ami gyógyít. Sokszor eljutunk odáig, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét, bűneink bocsánatát, kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, Isten kegyelméből kaphatok erőt ahhoz, hogy megálljak a kísértések között, vagy hogy képes legyek szeretni a másik embert úgy, ahogy a nő parancsolta. A Róma 5:5-ben olvasható, szívünkbe áradt az Isten szeretete a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Szívünkbe áradt az Isten agapéja. Ragaszkodom a páromhoz, a feleségemhez, meg a férjemhez. Az azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy nem akarok elválni, hanem azt is, hogy foglalkozom a kapcsolatommal. Van rá idő, van rá figyelme, van rá figyelme. Arra figyelek csak, hogy mit nem kapok meg a másiktól. És úgy érzem, hogy jogos elvárásaim vannak. Úgy járok, mint az a bizonyos szolga, akiről Jézus egyik példázata szól, aki tartozik neki 100 dénárral, és követeli tőle. Elkezdi folytogatni. Valóban tartozott neki. Nekem is tartozik a férjem vagy a feleségem, és itt sorolni lehet, hogy mi mindennel, együtt töltött idővel, tisztelettel, megbecsüléssel, kielégítőbb testi kapcsolattal, azzal, hogy a gyerekekkel foglalkozzék ő is, hogy az anyagi helyzetünk áttekinthetőbb legyen, sok mindennel tartozik nekem. Jogosan követelem, jogosan, de nem zárhatom az elvárásaim börtönébe, mert nekem a király nem 100 dénárt, 10 000 talentumot engedett el. Hát akkor nekem is el kell engednem az ő tartozását. Innen indulhat gyógyulásnak a kapcsolat. Akárhol tart, akár milyen mélyre kerültünk, Jézus halottat is tud támasztani.
Kedves hallgatóink, bátorítjuk Önöket a házasságuk gondos ápolására, és ehhez kívántunk muníciót nyújtani a megelőző fél órában elhangzottakkal. Egy fiatal feleség és édesanya, Kisné dr. Kovács Anna Mária, a tini lányok felé szolgáló Bella Girl önkéntese 8 tanáccsal szolgált nekünk. Hallhattak a házasságkurzus lehetőségéről, amelyet gyülekezetek szervezhetnek pároknak, és az Alfa kurzus ernyője alatt működik. Cinkiné Bálint Lea, az Alfa vezetője szólt erről. Dr. Pálhegyi Ferenc, pszichológus, a házassággal, annak gyógyulásával kapcsolatos mély és biblikus gondolatait osztotta meg velünk. Ezeket 2003-ban mondta el egy evangélikus belmissziói csendes napon. Amennyiben újra meghallgatnák, ízlelgetnék még az elhangzottakat, megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a http://missio.lutheran.hu webcímen. Keressék az Evangélikus Missziói Központ felvételeit a YouTube-on is, illetve a Lélekhangoló podcaston, a Spotify-on. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent